A Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
17 óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Feltámadt Krisztus, valóban feltámadt, alleluja. Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea, adásunk tartalmából. A miskolci Fazekas utcai általános iskola fennállásának 60. évfordulóját ünnepli. Idén is lesz Kossuth staféta futóverseny Sárospatak és Sátoraljaújhely között. Töretlenül működik a Sárospataki Árpád vezér gimnáziumban az Arany János tehetséggondozó program. A kormány idejében kezdte meg a haderőfejlesztést. Erről a honvédelmi államtitkár Debrecenben beszélt. Ezek műsorunk témái címszavakban. Most következzenek a részletek. A miskolci Fazekas utcai általános iskola fennállásának 60. évfordulóját ünnepli idén, amire egy nagyszabású jubileumi koncerttel készül, amelyet április 24-én a Miskolci Nemzeti Színházban fognak bemutatni. Az intézmény 1963-ban alakult meg három jelentős és nagymúltú miskolci iskola összevonásával. Az iskola 60. születésnapja alkalmából már számos koncertet, előadást szervezett, amelybe sikerült neves előadókat is bevonniuk. A részletekről Cseke Gábor, az intézmény igazgatója nyilatkozott.
Azt gondolom, hogy a város akkori helyzete követelte ezt meg, hisz akkor már az ország második legnagyobb városa volt, és ez a lakosságszám és a ehhez kapcsolódó gyereklétszám mindenképp megkövetelte új iskoláknak az építését. Valóban három iskola volt az elődünk, és tényleg három nagymúltú iskola. A legrégebbi a Kossuth utcán működött érseki fiúiskola volt, és az 1770-es, 80-as években már van feljegyzés róla. De a mi jó elődünk volt a Tóth Pál is, a legendás Tóth Pál általános iskolai része, és a harmadik, az pedig a Városház téren működött egy általános iskola, amelyik zenei általános iskola is volt, és ebből a három iskolából jött léte 1963-ban ez az új intézmény. A város első igazán nagy iskolája volt, mert korábbi időszakban sok kisebb, apróbb iskola volt, és ebbe a nagy iskolába 1963-ban 1600 gyerek is járt. A művészeti oktatás, vagy művészetekhez kapcsolódó oktatás az elejétől megvan. Hiszen, ahogy említettem, az egyik iskolában voltak komoly zenei hagyományok, meg zenei oktatás. A történet szerint magának Kodály Zoltánnak az útmutatásai szerint alakult az az iskola meg 1950-es évek elején, tehát volt múltja ennek. És az új iskolába, amit egyébként eredeti szándék szerint sportiskolának szerettek volna, mégis inkább a művészeti oktatás indult be, köszönhető ez az akkor ott dolgozó zenetanároknak, művészeti foglalkozással kapcsolatos kollégáknak. Mi abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy amikor az éves munkatervünket elkészítjük minden tanév elején, kiderül, hogy hagyományszerűen évről évre rengeteg programunk van. Bővelkedünk benne, és ezért szokták mondani azt, hogy könnyű nekünk, mert ha jubileum év van, akkor nem kell más csinálnunk, csak fel kell turbósítanunk, dúsítanunk, amit minden évben megtartunk. Ez részben igaz, de nyilván egy jubileumi év az új elvárásokat és sokkal körültekintőbb, sokkal gazdagabb kivitelezést igényel, és akkor volt egy ilyen elhatározás, hogy a munkaterben lévő programokat egészítsük ki, amivel tudjuk. Nyilván az egésznek az a lényege, hogy az iskolát be tudjuk mutatni ezzel is a szülők felé, és a város felé, amiben élünk. Ázs Gyula helyi zeneszerzőnek a Mezőkövesdi népdalcsokrát is elénekelt a gyerekkar, aminek szintén örülünk, mert ez a másik célunk, hogy minél több olyan helyi embert tudjunk bevonni, akikkel minden nap életünk során sokkal aktívabb lehet a kapcsolat. És ez nagyon fontos cél. A másik célunk, hogy minél több művészeti együttesünk, vagy művészeti csoportunk megmutathassa a tudását. Erre szolgált a tavaszi zsongás, de ilyen lesz a növendék hangverseny. Volt a kisebb szereplések is, tehát nyilván lehetőséget kell adni azoknak a kolléganőknek, akik ezt akarják, hogy a jubileumi év kapcsán ők is megjelenjenek, és megmutathassák a tanítványaik sikerét. És nyilván a legfontosabb, az egyik legfontosabb több szempontból is a jubileumi gála műsor lesz, amit április 21-én tartunk a Miskolci Nemzeti Színházban. Azért ott, mert ez is némi hagyománnyá válik már, hogy az 50 éves is a Nemzeti Színházban volt, és a 40 éves is. De most a mi gondunk ugye a 60 éves, erre készülünk, és úgy néz ki, hogy egy olyan 2,5 órás műsor, amit összeállítottak a szervezők, és akkor ezt fogják látni, akik megtisztelnek bennünket a jelenlétükkel.
31. alkalommal rendezik meg az idén a Kossuth staféta futóversenyt Sárospatak és Sátoraljaújhely között. A 12,5 kilométeres távra rekordszámú, közel 280 futó nevezett. Koleszár Krisztián tudósítónk összeállítását hallják.
Kicsik és nagyok egyéni és csapatban induló versenyzők lepték el április 6-án Sárospatak főterét, hogy megmérettessék magukat a térség egyik legrangosabb futóversenyén. A cél és rajt helyszíne évről évre váltakozik a két szervező város között. Idén Sárospatakról rajtolt a mezőny. Kálai Krisztián a futás technikai segítségében van jelen csapatával, sportolóként hasznos tanácsokkal is ellátta a versenyzőket.
Én nagyjából 2 évvel ezelőtt kezdtem el, illetve kezdtük el a Laktárs Sportimmel segítséget nyújtani igazából a két önkormányzatnak a szervezésben és az időmérésben. Én azt tudom mondani, hogy onnantól kezdve évenként egy ilyen 10%-kal többen neveznek nagyjából. Most ez elég rekord közeli a nevezés, 125 fő nevezett egyénibe és 52 csapat, ami azt jelenti, hogy nagyjából 280 főt mozgatunk meg most ezzel a versennyel, ami egy elég szép szám egyébként ebben a régióban. Az időmérésben egy kicsit javultunk, most már a chip kontrollal tudjuk leellenőriztetni, hogy mindenkinek a megfelelő chipet kapja-e meg, illetve a váltóban annyit változtattunk, hogy váltóbotot kezdtünk el használni, így megkönnyítve a váltást is a versenyzőknek. Én azt javaslom a futóknak, hogy a rajtnál gyakorlatilag ne fussák el az elejét, hiszen ott mindenki kirobban, mindenki elkezd sprintelni. Én azt gondolom, hogy ezt nem szabad. Vegye fel mindenki a saját tempóját, és ahogy érzi, úgy kezdjen el futni, hiszen az egyéni versenyzőknek 12,5 kilométert kell teljesíteni, tehát végig kell tudni futni a távot, tehát azt javaslom, hogy az első 2-3 kilométert semmiképpen se menjenek. Ilyenkor általában a gyerekek szoktak elindulni sprintelve, ne menjenek utánuk.
Aros János Sárospatak polgármestere is beállt a futók közé, örömmel tekint vissza a rendezvény több évtizedes múltjára, amely már a közösségi kovácsolta a visszajáró futókat.
Ez a közösség ez megmaradt, ez a közösség ez fejlődik. Látjuk, hogy honnan érkeztek a nevezők, nem csak a megyéből, nem csak a Bodrog közből, nem csak határon túlról, hiszen itt vannak a Király Helmeci, a felvidéki futók is, hanem egészen Dunántúlról, Budapestről, más településekről is érkeztek, tehát most már országos hírnévnek örönt ez a verseny.
Dankó Dénes, Sátoraljaújhelyváros alpolgármestere is majd minden évben cipőt húz és teljesíti a távot. A verseny kapcsán kiemelte, az egykori kezdeményezés jó házigazdákra talált a két városban, akik támogatásukkal a mai napig fenntartják és megtartják elődeik munkáját.
Hát azt gondolom, hogy 3 évtized után már, mint ami a verseny élettartamát jelenti, egyrészt a hagyománytisztelet, hiszen amikor az alapító atyák annak idején elhatározták, hogy legyen egy futóverseny Patak és Újhely között, azt gondolom, hogy a legmerészebb álmaikban volt az, hogy még 3 évtized elteltével is minden tavasszal futócipőt húznak a fiatalok és kevésbé fiatalok, és Patak és Újhely között hol ebből az irányból, hol abból az irányból teljesítik ezt a távot. Másrészt pedig azt gondolom, hogy a mozgás öröme, a sport szeretete, és hát az egészséges életmód, hiszen nagyszerű üzenete van annak, hogy az emberek ilyenkor futócipőt húznak, és tényleg vagy egyéniben, vagy váltóban leküzdik ezt a távot.
Töretlenül működik a Sárospataki Árpád vezér gimnáziumban az Arany János tehetséggondozó program. Az intézmény szinte az elsők között csatlakozott az országos lehetőséghez, és azóta minden évben indít úgynevezett aranyos évfolyamot, mondta el Dusica Erika, a program szakmai vezetője.
2020-tól minden évben volt lehetőségünk arra, hogy elindítsuk a programot. Ez sokáig így lesz még, és egy osztály 34 fővel hirdetett. Voltak szerencsés évek, amikor párhuzamos osztályaink is futottak. Nyilván a térségben élők száma azért jelentősen megváltozott, tehát egy osztállyal tervezünk az új tanévben is ezt a programot indítani. Összefoglalóan azt tudnám mondani, hogy mindaz, ami egy stabil, kiegyensúlyozott felnőtt élethez, annak az előkészítéséhez szükséges, azt kínálja a program. Olyan tudást és ismeretet szereznek a gyerekek 5 év alatt, amivel bizton a felsőoktatásba tudnak kerülni. Nyelvvizsgát tudnak szerezni, jogosítványuk lesz, ECDL vizsgabizonyítványuk lesz. Tehát tulajdonképpen megkapják azokat a segítségeket, amivel már az egyetemeken is nagyon stabilan, igényesen tudnak dolgozni. És ami nagyon fontos, hogy mindezt ingyen, hisz ez egy államilag támogatott program, előfinanszírozással működik, tehát akár a jogosítványszerzést, akár a nyelvvizsgadíjakat, a képzést mi fizetjük előre, a gyerekeknek tulajdonképpen tanulniuk kell és dolgozni azért, hogy eredményt érhessenek el. Sokféle módon be lehet kerülni a programba, tehát itt is lehetőségeket jelent szülőnek és gyereknek és a teljes családnak. Alapvetően a szociális helyzetet vizsgálja bekerüléskor a program, tehát rendszeres gyermekvédelmi támogatás, hátrányos helyzetű státusz, nevelésbevétel, de nem csak az egyéni hátrányok, hanem a térség hátrányai is lehetőséget adnak. Például kedvezményezett településekről bekerülhetnek a programba a gyerekek, illetve a gyermekjóléti szolgálatnak a támogató nyilatkozatával is. Nagyon fontos azonban azt rögzíteni, hogy ez egy olyan program, amihez szükséges a gyerekeknek a jó adottsága és a motivációja is. Tehát ilyen kettős lábon áll ez a program. Tehetségesek támogatása és a hátrányoknak a kompenzációja együtt történik.
A veszélyek korát éljük, de a kormány ezt időben felismerte, és példaértékű haderőfejlesztésbe kezdett. Utalt az orosz-ukrán háborúra a Honvédelmi Minisztérium védelempolitikáért, haderőfejlesztésért és védelmi iparért felelős államtitkára Debrecenben. Kutnyánszki Zsolt a Vármegyék 1000 éve a Hazavédelmében országos rendezvénysorozat második állomásán a Hajdú-Bihar Vármegye a Honvédelem Szolgálatában című fórum megnyitóján azt mondta. E folyamat fontos állomásaként pénteken először száll le magyar földre a KC-390 katonai szállító repülőgép. A brazil repülőgép típusból 2 darabot gyártanak a Magyar Honvédségnek, jelezte az államtitkár a városban állomásozó alakulatok képviselőiből és a helyi honvéd középiskola hallgatóiból álló hallgatóságának. A 35 méter hosszú katonai szállítógép hadrendbe állítása új képességet jelent a Magyar Honvédségben. A most tesztelésre érkezett repülőt még visszaviszik a gyártóbázisra, majd a tervek szerint ez év végén, illetve jövő év elején a gépek hadrendbe állhatnak, ismertette Kutnyánszki Zsolt. A haderőfejlesztéssel összefüggésben az államtitkár fontosnak nevezte, hogy a társadalom is támogassa a folyamatokat, a nemzeti lelkületű fiatalok pedig a honvédelmi nevelés során váljanak a haza iránt elkötelezett emberekké. Regionális híreink végén az időjárásról. Pénteken a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható. Csapadék nem lesz. Az északi a szelet élénk széllökések kísérik. Délutánra mérséklődik a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 22 és 27 fok között valószínű. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2024. április 11-én.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Szent István Rádió. A jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó napot kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Klész Beátát hallják. Főbb híreink egy-egy mondatban. Megtartotta 2024. évi közgyűlését a Vállalkozók Országos Szövetségének Borsodabahó-Zemplén vármegyei szervezete. A napokban írták alá az együttműködési megállapodást a gyöngyösi helyi rendvédelmi szervek. Szabadon engedték azt az egerészőjvet, amely Gyöngyös közelében sérült meg egy közlekedési balesetben. Ezek a mai adás témái, most mondom a részleteket. Megtartotta 2024. évi közgyűlését a Vállalkozók Országos Szövetségének Borsodabahó-Zemplén vármegyei szervezete. Az eseményen szó volt a szervezet éves stratégiájáról és cselekvési programjáról, valamint aktuális gazdaságpolitikai kérdésekre adandó válaszaikról. A vármegye jelenlegi gazdasági helyzetéről Ádám Imrét, a Vállalkozók Borsodabahó-Zemplén vármegyei szervezetének elnökét hallják.
Ez a Covid időszak volt az első olyan meglázkodhatás, hogy gyönyörűen ívelt fel a gazdaság, a vállalkozók tényleg nagyon pozitívan szemlélték az előttük álló helyzetet. Folyamatosan végzünk ilyen értékeléseket egyébként, és azokban is egyfajtában a vállalkozói várakozások nagyon pozitívak voltak, pesgett a gazdaság. Aztán a Covid azért nagyon sok vállalkozást nagyon nehéz helyzetbe hozott, és utána pedig szép lassan, hiába a Covid után már úgy kezdett volna alakulni a helyzet, akkor jött egy alapanyaghiány és egy viszonylag nagy visszaesés az anyaghiány következtében. Aztán jött az áremelkedés, energia problémák, és most a háború volt az utolsó, amitől kicsit már több vállalkozás számára is betelt a pohár, hiszen egy jelentős visszaesést jelentett. És most azt tapasztaljuk, hogy a vállalkozások a tavalyi inflációnak, illetve annak a hatásai még mindig nyögik. Ez, mert rengeteg vállalkozás azért nem úgy köti a szerződéseit, hogy adhok jelleggel egy hétre előre, hanem általában legalább éves szerződéseket kötnek előre. És nagyon sok esetben nem tudták érvényesíteni az évközi inflációs hatásokat, az áremelkedéseket, az alapanyag beszerzésének a megnövekedett költségeit, a szállítás megnövekedett költségeit, és így tovább. Így azért rengeteg vállalkozás került nagyon nehéz helyzetbe. Az energiahelyzet már úgy javult, a tavalyi év után már felkészültek, voltak már évvégén a vállalkozások az energiahelyzet megoldására. Nagyjából már azért kialakult az, hogy ezt a problémát tudták kezelni, viszont elsősorban a szolgáltatásoknál, de minden területen érezzük különösen belföldi viszonylatban a fogyasztás visszaesését. És talán ez az egyik legnagyobb probléma most, hogy még nem indult újra úgy a gazdaság, ahogy szüksége lenne a vállalkozásoknak arra, hogy beindulhassanak ők is. Tehát értelemszerűen azok az iparágok belföldön, amelyek hagyományosan például Borsodabahó-Zemplén vármegyében jól működnek, ez például az ipari tevékenységek, illetve a vegyipar, ezek a területek, mivel jellemzően nem Magyarországon, hanem exportra termelnek, fontos alapanyagot gyártanak, vagy készterméket gyártanak, ők azért prosperáltak továbbra is, tehát ővelük nem volt gond. Inkább a kisebb vállalkozások, a belföldre termelő, belső, vagy belülre Magyarországon belül szolgáltató vállalkozások kerültek inkább nehéz helyzetbe. Nagy problémát jelent tehát az infláció, nagy problémát jelent az, hogy egy bizonytalanság van, tehát nem látják még a vállalkozások azt, hogy mikor lesz kirábolás ebből a nehéz helyzetből. Hiába most már az infláció lement egy olyan 3,7%-ra, a tavalyi csúcs 25,6%-ról lement 3,7%-ra, de ez a megnövekedett árak megmaradtak. Tehát ez nagyon nagy problémát jelent, hiszen ez mindig magával vonza az, hogy a fogyasztás viszont kisebb mértékű maradt. A lakosság, a szolgáltatásokat igénybevevők kevesebbet próbálnak költeni, és ez a gazdaság egészére nézve problémát jelent. A gazdasági miniszterünk, Nagy Máton úr, ő azért a nyilatkozatai alapján, meg hát találkozunk is egyébként vele elég sűrűn rendezvényeken és egyéb más fórumokon, ő szeretné a gazdaságot újraindítani. tehát egy magas nyomású gazdaság felé próbálja terelni a gazdaságpolitikát, és ennek megfelelően a vállalkozók is ezt várják. Mi elsősorban azt várjuk, hogy a gazdaság egészére nézve kedvező hitelek jöjjenek be a vállalkozók számára. A kisebb vállalkozók most is megkapják a kedvező hiteleket a Széchenyi Kártya programon keresztül, hiszen jelenleg is körülbelül 5%-os kamattal tudnak hitelt fölvenni, viszont a nagyobb vállalkozások, hogy beinduljanak, az országban elérhető más jellegű hiteleknek is ebben segítséget kell nyújtani.
A napokban írták alá az együttműködési megállapodást a gyöngyösi helyi rendvédelmi szervek arról, hogy mi a célja és miért jött létre Ferenczi Dánielt, a gyöngyösi városrendészet igazgatóját hallják.
Az önkormányzatnak volt a polgárőr szervezetekkel külön-külön megállapodása, hiszen ugye a városrendészet a 2024 év előtti időszakban a polgármesteri hivatalnak volt egy szervezeti egysége, és így az együttműködési megállapodást is maga az önkormányzat kötötte ezekkel a szervezetekkel, és ezért 2024-től, ahogy a városrendészet kivált a polgármesteri hivatalba és önálló intézmény lett, így ugye esedékessé vált egy új együttműködési megállapodásnak a megkötése. 4 oldalú megállapodás lett, hiszen ugye a városrendészet a negyedik fél. És amit erről a megállapodásról tudni kell, az az, hogy az együttműködésünk vetettük úgymond papír, ami egyébként is működött, de ennek az adminisztratív részét tudtuk úgymond le. A polgárőrség azokat a jogkövető civileket foglalja egymásba, akik tenni szeretnének a településnek a közbiztonságáért, és ugye a városrendészettel kötött együttműködésben arra van lehetőségük, hogy mondjuk a közös szolgálatoknak megteremtsük a feltételeit, tehát van lehetőség arra, hogy a városrendészet egyes szervezeti egységéhez csatlakozzanak, tehát ez érinti a járőrszolgálatot, a mezőőrszolgálatunkat, a drónos feladatellátást, vagy akár ugye a térfigyelő kamerába való beülést. Úgyhogy elég sokrétű ez az együttműködés, tehát sok irányba el lehet benne mozdulni. Nyilván a leglátványosabb rész az a járőrszolgálati tevékenység, ami folyamatosan megy, tehát ez korábbi időszakban is mondhatom, hogy majd, hogy nem napi munka kapcsolatban vagyunk a polgárőrökkel. Ez legerősebben a hétvégi időszakokban érezhető, ugye akkor is főleg az éjszakai órákban, tehát a lakosság leginkább akkor találkozhat velünk, de ugyanúgy a rendezvényekre is, hogyha gondolunk, akkor is látható, hogy elég erőteljes az együttműködés. Mindig van lehetőség csatlakozni a szolgálatainkhoz.
Szabadon engedték azt az egeri szőévet, amely Gyöngyös közelében sérült meg egy közlekedési balesetben. A védett állatok mentése fontos küldetése az igazgatóságnak, de a lakosok is sokat tehetnek a védelmükért. A részletekről Hák Flórát, a Bükki Nemzeti Park igazgatóságának természetvédelmi referensét hallják.
Gyöngyös környékéről került be egy egerészölyv hozzánk a Bükki Nemzeti Park igazgatóság mentőállomására. Az autó általi gázolás sajnos elég gyakran kerül, tehát hogy elég gyakran kerülnek be madarak így hozzánk. Nem csak a nappali ragadozó madarak, mint az egerészölyv, hanem éjszakai ragadozó madarak, itt a baglyokra gondolok. Az igazgatóság feladatai közé a védett és a fokozottan védett állatoknak a mentése tartozik. Az igazgatóság feladatai nagyon szerteágazóak, és ennek csupán egy kis szegmense a madármentés. Nyilván, hogyha olyan megkeresést kapunk, akkor a területi kollégák, a természetvédelmi őr kollégánk, mint Gyöngyös esetében is segítenek a megtalálóknak. Viszont azt tudomásul kell vennünk, hogy a kapacitás hiánya mi is folyamatosan küzdünk, de évente így is olyan 500 madár és állat, gerinces emlős állatok is kerülnek a mentőállomásnak a gondozása alá. Szeretnék arra kérni mindenkit, hogy mielőtt felveszi velünk a kapcsolatot, ma már szinte mindenkinek elérhető az internet. A honlapunkon, a Bükki Nemzeti Park igazgatóság honlapján van egy nagyon részletes segítség arra vonatkozóan, hogy mikor szükséges egyáltalán a madarak mentése, az állatok mentése, mert sokszor ugye tévesen nagyon sok fiókát kapunk ide a mentőhelyre, akiket nem is kellett volna összeszednünk. Tehát mielőtt felveszük velük a kapcsolatot, mindenképpen javaslom ezt az oldalt, hogy nézzék át a kedves megtalálók. Ugyanakkor mi természetesen nagyon örülünk, hogyha jó szándékú emberek szeretnének segíteni az állatok és a természeten, tehát természetesen elérhetőek vagyunk az ottani kontaktokon. Áprilisban megindul a főleg az énekes madaraknak a költési szezonja, ilyenkor gyakori látvány akár parkokban, hogy a kis, főleg a kis rigófiókák ugye ott ugrabugrálnak, elhagyják a fészket. Ők attól nem feltétlenül estek ki a fészekből, és szorulnak segítségre, hogy ott a földön ugrálnak előttünk, őket nagy valószínűséggel leteti a szülő. Tehát, hogyha nem látunk ezeken a fiókákon külsérelmi sérülést, vagy nem látjuk úgy, hogy azt szoktuk mondani, hogyha nem akarja, hogy megfogjuk, akkor nem kell őt feltétlenül, tehát akkor nem kell őt megmentenünk. De ebben tényleg a honlapunkon sok segítséget és instrukciót adunk.
Kora esti hírmondó.
Most hallgassák meg egyházi híreinket.
Feltámadt Krisztus, valóban feltámadt, alleluja. Mária anyasága a legközvetlenebb, legegyszerűbb út az Isten atyai gyengétségével való találkozáshoz. Égi édesanyánk a hit kezdetéhez és szívéhez vezet bennünket, ami egy mérhetetlen ajándék, amely szeretett gyermekké az atya szeretetének lakhelyévé tesz bennünket, írta Ferenc pápa a közösségi médiában. A szerzetesek országos zarándoklata a Mátraverebély Szentkúti Nemzeti Kegyhelyen április 12-én és 13-án lesz, közölte a távirati irodával a kegyhely sajtófőnöke. Kerekes Dancsok Regina elmondta, a zarándokok egy része gyalog érkezik, pénteken 12 szerzetes rend 41 tagja indul útnak Széchenyből a találkozóra. A résztvevők 27 kilométer megtétele után érkeznek meg Szentkútra, tette hozzá. A szombati 11 órakor kezdődő szentmisét Majnek Antal nyugalmazott munkácsi püspök mutatja be. A sajtófőnök elmondta, a szerzeteseknek is fontos, hogy legalább egy évben egyszer gyalogos zarándok útra induljanak, és megerősítsék egymást hivatásukban. Veled van az Úr mottóval tartották meg idén az Egri Főegyházmegye teremtésvédelmi napját április 8-án. Gyümölcsoltó boldogasszony ünnepén, amelynek helyszíne ezúttal a 10 éve az egyházmegye fenntartásában működő Káli Gárdonyi Géza katolikus általános iskola volt. A rendezvény érseki szentmisével kezdődött, amelyen Artner Péter plébános köszöntötte a főpásztort és rámutatott a katolikus iskola feladatára, mely szerint jó oltást kell adni a gyerekeknek, hogy Istennek, a hazának és a közösségnek is jó gyümölcsöt teremjenek. Prédikációjában Ternyák Csaba érsek egyebek mellett arról szólt, hogy mindannyiunkban van valami isteni. Isten gyermekei vagyunk, az isteni természetet hordozzuk magunkban. Tudatosan kell figyelnünk arra, hogy a keresztség által belénk oltott nemesség növekedjen bennünk. A katolikus iskola feladata elültetni a vágyat a gyerekek szívében, hogy egyre szorosabb kapcsolatot ápoljanak Istennel, és tudatosítsák magukban a nap mottóját, hogy a jó Isten mindig velük van, figyel rájuk.
A keresztségben kaptunk egy nemes ágat. Törekedjetek arra, és az iskolának, ez a katolikus iskolának, ez a különleges hivatása, hogy erre is figyeljen, hogy a fiatalok, a diákok, azok tudatosan törekedjenek arra, hogy az Istennel ápolt kapcsolatuk révén egyre jobban, egyre több gyümölcsöt teremjenek.
A program ezt követően az iskola újonnan épített tornatermében a diákok műsorával és köszöntőkkel folytatódott. Morvai János Kál polgármestere beszédében örömét fejezte ki, hogy részese lehet az iskola fejlődésének. A templom és az iskola két olyan alappillér a felnövekvő generáció számára, amely elősegíti, hogy szellemileg és lelkileg fejlődjenek, gazdagodjanak, mondta a polgármester. Szendrejné Miskolci Mária igazgatónő köszönetet mondott mindazoknak, akik a diákok formálásában részt vesznek, a főpásztornak pedig a támogatásért, amellyel lehetővé tette az iskola teljes körű felújítását.
Tanáraitokkal együtt az a célunk, hogy nevelésünk által személyiségetek kibontakozhasson, részesüljetek a keresztény értékrend alapjaiban. Bízom benne, hogy megértitek, hogy igaz, keresztény emberhez méltó életet csak cselekvő szeretettel érdemes élni. Kísérjen titeket egész életetekben a Szentírás szava Lukács evangéliumából, veled van az Úr.
Az esemény végén az iskolakertben szőlőlugast ültettek, amiben az érsek is részt vett, valamint a vendégek a káli dinnye termesztés hagyományával is megismerkedtek. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Kazinci Díj Alapítvány Szép Magyar Beszéd verseny országos fordulójában Kazinci jelvényt kapott a Sárospataki Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola diákja. A versenyről Mackó Nagy Zsuzsanna felkészítő tanárt Koleszár Krisztián tudósítón kérdezte.
A Szép Magyar Beszéd versenyt az általános iskolák 5.-8. évfolyamos tanulói számára hirdeti meg minden évben a Nemzeti Erőforrás Minisztérium és a Kazinci Díj Alapítvány Bizottsága. Iskolánkból is már több éve részt veszünk ennek a versenynek a fordulóin, amelyből három forduló van, az iskolai forduló, a megyei forduló és a regionális forduló. Ebben az évben az iskolai forduló után egy tanulónk a megyei fordulót megnyerve bejutott a regionális fordulóba, ami még első eredmény az iskolánkban, nem volt még ilyen tanulónk.
Hogy zajlik le egy ilyen verseny?
A regionális fordulót félországos fordulónak is nevezik, mert az ország keleti felében lévő vármegyékből Kisújszálláson vehetnek részt ezen a tanulók, a nyugati vármegyékből pedig Balatonon. Három napos ez a verseny. Péntek, szombat, vasárnap voltunk Kisújszálláson, amikor az első napon volt egy közös megnyitó, illetve a verseny egyik fordulója, hiszen itt arról szól ez a verseny, hogy két szöveget, egy szabadon választott szöveget, amelyre felkészül a tanuló, olvas fel mindenki, illetve itt a második napon, tehát szombaton pedig kapnak egy kötelező szöveget, amelyet szintén fel kell olvasniuk, és a kettő eredményéből születik meg az az eredmény, aminek vasárnap volt az eredmény hirdetése. Gározália 8. B-osztályos tanulónk, aki bronz fokozatát kapta meg a Kazinci éremnek, illetve könyvjutalmat és oklevelet kapott.
A szövegről mit kell tudni, vagy ebben van valami tematika, hogy éppen milyen szöveget kell választani, mit olvastatnak fel?
Általában a magyar nyelvről szólnak a szövegek is, és 20 szempontot vesz figyelembe a zsűri, amelyet egy szakmai tanácskozáson, ami a versenyt követte, ezt meg is beszélték és beszélhettük a felkészítő tanárok, illetve a zsűri tagjai. Az elhangzott, és nagyon fontosnak gondolom, hogy mindenki azt gondolja erről a versenyről, hogy itt csak olvasni kell, de ez sokkal többről szól. Maguk a szövegek is olyanok, amelyeket tolmácsolniuk kell, illetve célszerű olyat választani szabadon választottként is, ami az anyanyelv ápolásáról szól, az anyanyelv szeretetéről, az anyanyelv fontosságáról, hiszen erről szól ez az egész verseny. Most is egy ilyen szöveget kaptak.
Ez a forduló, ami ott zajlott le, illetve ugye azt beszéltük erről, ez egy félországos forduló, ezt követte még egy országos?
Nem, ez számít országos fordulónak. Azért félországos, mert nem egy helyen van az ország összes továbbjutott tanulója, hanem két helyen rendezik meg az országban, de itt tulajdonképpen minden vármegyéből a nyert tanulók vesznek részt, tehát ez az országos fordulója.
2024-ben is indít kántor alapszakot az egyetem az Egri Hittudományi Főiskolával együttműködésben Egerben. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására, énekben, zenében és felkészültek az egyházzenéért felelős szolgálatra. A 2024. szeptemberében induló szakra az egyetem felvételizőknek szóló oldalán található jelentkezési lap beküldésével 2024. április 30-áig lehet jelentkezni. Sok szeretettel várnak minden fiatalt az első mátraaljai ifjúsági találkozóra április 27-én szombaton 10 órától az Ecsédi Katolikus Plébánián. A zenei áhítat mellett játékos programok, beszélgetés és agapé is színesíti a napot. Az esemény 13 óráig tart majd. Keresztény film- és könyvnapokat tartanak az Uránia Nemzeti Filmszínházban május 3-a és 5-e között. A rendezvény minden programja és vetítése ingyenes. A békességet hagyok rátok mottóval megrendezendő esemény fővédnökei Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes és Fábri Kornél Esztergom budapesti segédpüspök. Autóbuszos zarándoklatot szerveznek a csíksomlyói búcsúba 2024. május 16-a és 19-e között. Az utazás költsége kb. 25 ezer forint per fő, a 4 nap per 3 éjszaka falusi vendéglátással Kápolnásfalun kb. 120 euró per fő. Érdeklődni és jelentkezni a zarándoklat 2024@gmail.com e-mail címen lehet. A zarándoklat lelkivezetője Kakuk Ferenc kápolnai plébános lesz. A Miskolci Versbarátok köre szeretettel várja a jelentkezőket Elveszíthetetlen öröm című versmondó versenyére. A versenyre a jelentkezési határidő május 12. Az elődöntő május 24-én pénteken 14 órától lesz a Miskolci Tudomány és Technika Házában. A döntő és a gála szeptember 21-én az Árszakra Fesztivál keretén belül lesz. A versenyre jelentkezés feltétele egy kötelező vers a türelem témakörében Turmezei Erzsébet, ahol Ránk Jézus vár című műve, valamint egy szabadon választott vers az öröm, mint a lélek gyümölcse témakörben, maximum 3 perc terjedelemben. Jelentkezni a versbarátok köre e-mail címen lehet versalapkukac@gmail.com e-mail címen. A versenyre 10 és 20 év közötti fiatalokat várnak határon innen és határon túlról is. Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották. Az Egri Főegyházmegye területét érintő rendelkezésekről, hírekről és eseményekről a www.eger.egyházmegye.hu oldalon, valamint a szentistvánradio.hu oldalon tájékozódhatnak. Feltámadt Krisztus! Valóban feltámadt! Alleluja!
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Fekete Gábor, Grunda János és Sinkovics Andrea. A szerkesztőt Klész Beátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Viszont hallásra!
Önök a kora esti hírmondót a Szent István Rádió hírmagazinját hallották. We'll be right back.
Régió sportja.
12. alkalommal rendezték meg Szarajevóban a Basket Kupa névre keresztelt nemzetközi kosárlabda utánpótlás tornát. A 45. magyar kerékpáros körverseny a Tour de Hongrie május 8-án a Karcag és Hajdúszoboszló közötti 170 km-es sík szakasszal indul. Példaértékű a Mozdulj Debrecen mozgalom egészségmegőrzés segítő programja. Sportprogramokon vehettek részt Putnokon a gyerekesély program szervezésében a diákok. Ennyit Dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. 12. alkalommal rendezték meg Szarajevóban a Basket Kupa névre keresztelt nemzetközi kosárlabda utánpótlás tornát, melynek fiú U12-es korosztályában a nyíregyházi kosárlabda ese is érdekelt volt. Annak ellenére, hogy a 4 csoportmeccsből 3-at is megnyert a nyíregyházi csapat, nem sikerült a legjobb 8-ba kerülni, hiszen csak a 2 legjobb csoport második folytathatta. Összességében viszont egyedüli magyar csapatként indulva az előkelő 9. helyen zárt a társaság, amely minden előzetes várakozást felülmúlt ezzel. A 45. magyar kerékpáros körverseny a Tour de Hongrie május 8-án a Karcag és Hajdúszoboszló közötti 170 km-es sík szakaszsal indul, majd Tokaj-Kazincbarcika etap következik. Az összetetről várhatóan döntő 2 szakasz közül az egyik a 3. lesz, ekkor Kazincbarcikáról Kékestetőre tekernek fel a bringások, majd Budapest és Egyek között 166 km-es táv vár a mezőnyre. Eisenkrammer Károlyt, a Tour de Hongrie főszervezőjét hallják.
Nagyon érdekes Kazincbarcika szerepe a mi életünkben, és az első évben megdöbbenést váltott ki a támogatóink körében az, hogy Kazincbarcika nem csak hogy egyszerűen egy befutóváros lesz, hanem az utolsó szakaszunknak a befutóvárosa. Hogy ezt komolyan gondoljuk, hát olyan sok történelmi magyar város van, és itt lehetne sorolni azokat a nagymúltú óváros központokkal a idegenforgalmi szempontból kiemelkedően értékes városokat, hogy miért pont Kazincbarcika, ami ugye itt Borsod megyében híresítve mellett, hogy ez a hatalmas gyár, hogy ezt most, hogy miért is gondoltuk, hogy ez így jó lenne. És mi megmutattuk, hogy miért. Aki a tévé képernyő előtt látta a Tour de Hongriet, az nem egy hatalmas gyár mellett levő alvóváros látott, ahol a megfáradt emberek csak hazamennek szomorúan, és utána a szürke panelekből mennek vissza másnap, és akkor utána meg, tehát hogy nem ezt látták, hanem azt látták, amit amit meg szerettünk volna mutatni. Azt, hogy itt vagyunk a Bükk lábánál, egy gyönyörű természeti környezetben, hogy itt elbringázunk, eltekerünk itt 10 km-t, és itt van egy gyönyörű tó, igaz mesterséges tó, de akkor gyönyörű szép tó, mint a Lázbéci víztározóra gondolok, hogy egyébként én magam és a családom jövünk ide hétvégére kirándulni. Tehát, hogy ez nem csak beszélünk erről, én magam is átéltem azt, hogy itt milyen klassz a környéken eljönni és eltölteni egy hosszú hétvét, egy hetet akár itt a Bükklábán, Barcika környékén. Tehát így megtaláltuk a szép oldalát a városnak. Nyilván nem mentünk be a gyártelepre és ott a kamionok között, de hát minden városnak megvan a szép és a kevésbé szép oldala, és megtaláltuk az Barcikának a szép részeit. Az nagyon-nagyon jó visszaigazolás volt nekünk, amikor így a cégen belül a verseny mögött nyilván az üzemelés, amikor a nézők kevésbé látnak, és csak a versenyzőket nézik, van rengeteg ember dolgozik. És mindenki maga tetén kulcsember. Kulcs a biztosítás, kulcs a hotel, kulcs a szállásszerűs, kulcs útvonal. Tehát minden kulcs, de a médiagyártás az egy különleges feladat. És a televíziós média, tévégyártásunk az egy borzasztó bonyolult, és egyébként Magyarországon sosem látott eszközöket és stábokat használunk. Nincs Magyarországon eszköz, amivel mi ezt a versenyt forgatjuk, csak külföldi stábok tudunk dolgozni. A magyar televízió, az MTVA-nak az Antenne Hungária csapatát összehangoljuk, egy spanyol vagy belga és holland stábok cégeknek a csoportjaival, és ők adják azt a szakmai tudást, azt a különleges technikát, a helikoptert, a repülőgépet, a motorokat, amik az élő, a mezőnyről mozgó élőképet készítik. Ezek a stábok nyilván nem csak a versenynapján találkoznak, hanem igyekszünk őket összehangolni. A verseny előtt egy-két hónappal eljönnek Magyarországra, körbejárjuk a helyszíneket, és megmutatjuk nekik, hogy itt vagyunk technikai szemmel nézve, van-e áram, van-e tér, van-e parkolóterület, van-e minden megfelelő ahhoz, hogy ők dolgozzanak, mit vannak látni a képen, merre fordul a kamera. És amikor először voltunk az Innsbruckban ezzel a stábban, és emlékszem, hogy itt megérkeztünk, ott a Városháza mögött kiszálltunk az autóból, kiszálltunk, néztek körbe, hát ez teljesen rendben van. Milyen szép. És ők mit látok? Parkot látták, a gyönyörűen rendben rakott várost látták, ahol érjel áll minden fűszál, ahol az összes körforgalomban ott valami vidám állat köszön rájuk, és egy vidám színes várost láttak. Az, hogy Kazincbarcikáról egy volt idegen embernek, aki sose volt Magyarországon, és nincsenek semmilyen elővéleménye, előélete, nincs tudása, kiszáll az autóból a városközpontban, ez rendben van. Ez nagyon, nagyon jó igazolás volt nekünk arra, hogy jól döntöttünk, és a tévénézők a verseny alatt ugyanezt a várost látták, és azóta is igyekszünk ugyanezt a várost megmutatni, és az külön köszönhet a városvezetésének, hogy minden évben meglep minket valami érdekes, aranyos kerékpározáshoz kapcsolódó új falfestménnyel. Nyilván azért az elmúlt években sejthető jó kapcsolat alakult ki a városvezetésével, polgármester úrral, polgármester asszonnyal, hát ha nem is napi, de rendszeres telefonos kapcsolatban vagyunk, és győzködnek arról, hogy jövőre is jöjjünk. Arra is szívesen szerződne velünk város, hogy legalább minden második évben garantáljuk, hogy eljöjjünk. Ez nyilván nem mindig lehetséges, hiszen nagyon sok felé várnak minket, és szeretnék is megmutatni az országnak mindig más-más tájét. Ugye 5 napban azért nem fér be a teljes ország. Ugye 2 éve voltunk utoljára Kazincbarcikán, mivel megígértük azt, hogy azért minden második évben igyekszünk, ezért idén is tervezünk az innsbruckai helyszínt. Azt el lehet mondani, hogy az elmúlt években megérkeztünk a kerékpársportnak arra szintjére, hogy ugyanazt látják a nézők a Tour de France-on, ugyanazt a mezőnyt, ugyanazok a sztárok, vagy hasonló sztárok, mint akik a Tour de France-on versenyeznek. Aki magyar körversenyen szakaszt nyer, az jó eséllyel nyer a Tour de France-on is szakaszt, tehát azért ez már nem az a játszótér, mint ezelőtt jó néhány évvel volt, de azért mégis mindig lehet még fokozni az érdeklődést, és azoknak a sztároknak a sorát, akikre tényleg oda kapcsolnak a világon néhány millióan. Azt mondom, hogy ebben az évben tényleg fantasztikus, hogy milyen sztárok mondtak igent idén a meghívásunkra, akiknek köszönhetően garantálható, hogy a világon mindenki minket akar majd nézni, aki kerékpársportrajongó, és szerencsére vannak egy pár millióan.
Most pedig Szitka Pétert, Kozincbarcika polgármesterét hallják.
Gyakorlatilag maguk a versenyzők, maguk az etap ott marad a városban, ami az odaérkező vendégeket, a város lakosságát kiszolgálván egy nagyon érdeklődésre számot adó esemény lesz. És hát természetesen úgy, mint minden egyes alkalommal, amikor a nemzeti körverseny gyakorlatilag érinti városunkat, akkor erre készülni is fogunk. Eseményekkel, rendezvényekkel. Volt már hasonló útvonal, de azt gondolom, hogy ez azért lesz nagyon, nagyon jó, mert többször fogják látni egyébként a versenyzőket a városba érkezők. Nyilvánvalóan egyébként az a tardonai kör, ami azt gondolom, hogy a kerékpárosoknál már egy ismert, mondjuk azt, hogy mondat, az egy nagyon-nagyon nehéz, és gyakorlatilag nagyon fő része lesz ennek a versenynek abban a momentumban, abban a napban.
Példaértékű a Mozdulj Debrecen Mozgalom egészségmegőrzést segítő programja, hangzott el az Országos Gyalogló Idősek Klub hálózatának regionális találkozóján a napokban Debrecenben. Széles Diana alpolgármestert hallják.
Ezért támogatjuk ezt ennyire, mert ezt látjuk benne, hogy a város identitást erősíti, és tudunk tenni azokért az emberekért, akik itt élnek a városban, hiszen ezért Debrecen gondoskodó város.
Debrecenben minden évszakban rendszeresen szerveznek erdei sétákat, gyalogtúrákat, sőt versenyeket is az idősebbeknek és a fiatalabbaknak egyaránt. Ez is része a két éve elindult Mozdulj Debrecen mozgalomnak, amelynek különféle egészségmegőrzést segítő programjain már több mint 54 ezer debreceni vett részt. A Mozdulj Debrecen mozgalmat példaértékűnek nevezte Monspart Zsolt. A Gyalogló Klubok Országos Hálózatát kiépítő alapítvány kuratóriumi elnöke hangsúlyozta, a testmozgás fontos, mert meghosszabbítjuk vele az életünket.
Hosszú évek felmérései alapján ténylegesen igazolták, hogy az, aki 50 fölött rendszeresen mozog, az 5-6 minőségi életévet nyerhet pluszban.
Csak nem 100-an vettek részt a Gyalogló Idős Klubok találkozóján. Az esemény fővédnöke Kósa Lajos országgyűlési képviselő elmondta, hazánk 2,5 millió nyugdíjasa erőforrás az egész társadalom számára, és kulcsfontosságú, hogy az emberek idősebb korban is aktívak maradjanak.
Az ilyen típusú mozgalmak, hogy az egészséged érdekében valamit csinálj, mozog, jár, az is azért is jó, mert közösségben vagy.
Sportprogramokon vehettek részt a napokban Putnokon a gyerekesség program szervezésében a diákok. Dakó Sándor sportkoordinátort hallják.
Volt egy gyermekesi program, ami 5 évig tartott. 5 év után van egy 2 éves utánkövetése. Ez a 2 éves utánkövetés ez úgy néz ki, hogy 2 évig a programot folytatnunk kell. Ez kedd és csütörtöki napokon van a gyermekesély. A hét többi napján pedig közösségi házi foglalkozásokat tartok. Én általában sportfoglalkozásokat tartok, inkább dominánsak nálam a sportfoglalkozások. Tehát az időre való tekintettel engedélyt kaptunk, hogy a sportcsarnokba bejöjjünk, és hetente egy-egy órát itt tartsam a foglalkozásokat. Most asztali tenisz lesz, meg egy kis mozgás labdával. Tollasozunk, asztali tenisz, mozognak a gyerekek, ez a lényeg. Amúgy nyarant, amikor az idő úgy van, akkor többnyire kint vagyunk a fitparkba, megyünk kerékpárútra, kerékpározunk, ott görkorcsolyázunk, rollerozunk, fiúk, lányok. Vegyesen 10-12 éves gyerekekről van most szó. A szomszédunkban sportiskola van. Én szeretnék az iskola mellett lévő közösségi házba egy sportpontot létrehozni, ahol többnyire sporttal szeretnék foglalkozni. Nekem sportmúltam van, többnyire sporthoz értek, ezért a sportot tudnám inkább koordinálni. Nagyon-nagyon szeretik a gyerekek. Mindegyik korosztály, tehát elmondhatom azt, hogy 6 évestől 20 éves korig a gimnáziumból is szoktak jönni gyerekek. Szoktam menni velük korcsolyázni is. Ugyan felkapott, ami a legnépszerűbb, az a foci, tehát a labdajátékok és azon belül a foci. Én azért szeretném a görkorcsolyát azért, hogyha meg tudnánk honosítani. Több kollégám foglalkozik sporttal. Itt kiemelném Őrslégel Krisztiánt, aki meg Szakonyi Zsoltit, akik a kézilabdát elég ügyesen, sőt nagyon ügyesen ezt mondhatom, oktatják. Én is észreveszem, hogy nálam is, akik hozzám járnak, nagyon-nagyon jól mozognak, tudom ösztönözni őket a labdasportok fele. Mondom, én többnyire azért inkább a görkorcsolyát szeretném, a korcsolyát, a jégkorcsolyát, de mondom, tehát ugye itt nincs jégpálya, csak legközelebb Barcikán oda azért elég nehéz behordani a gyerekeket.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak. I don't know where my baby is, but I'll find it.
much I care. I'll never give up looking for my baby. Should go, and he said things he hadn't said before, and he was so, oh, so mad, and I don't think he's coming back, coming back. I did too much lying, wasted too much time, now I'm here and crying. I've been around the world and I can't find my
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,1,